Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Új helyi értékekkel gazdagodott a miskolci települési értéktár. Nyári kézműves foglalkozás sorozatot indított a Sátoralja újhelyi városi könyvtár. Átadták az Arany János városi könyvtár felújított épületét Kisújszálláson. Fontos, hogy a területi közigazgatásban dolgozók munkájához minden feltétel adott legyen. Erről György István szolnokon beszélt. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. A Miskolci Települési Értéktár Bizottság legutóbbi ülésén 4 olyan helyi érték is bekerült a hivatalos gyűjteménybe, amely nem csak a város történelmének a része, hanem ma is élő példái Miskolc kulturális és közösségi életének. A bizottság döntése értelmében az immár 68 helyi értéket számláló gyűjtemény része lett professzor dr. Kis János István sebész professzor munkássága, a Miskolci Görögkatolikus Nagyboldogasszony Székesegyház, a Miskolc Görömbölyi Pincesor és a Miskolci Salakmotorozás története is. A részletekről Bencs Ilona, a Miskolci Önkormányzat kulturális referense nyilatkozott.
Június 17-én volt a bizottság legutolsó ülése, és 4 napirendi pontban értékelte ezeket a javaslatokat, és sikeresen mind a 4 javaslat, mind a 4 helyi nemzeti értékünk bekerült az értéktárba. Volt egy egészség és életmód kategóriában javasolt értékünk, professzor dr. Kis János István sebész professzor munkássága, aki hát tudjuk jól, hogy elég jelentős érdemeket szerzett a városnak ezen a területen. Professzor úr munkássága gyakorlatilag itt Miskolcon 1985-ben kezdődött. Az akkori Semmelweis kórház rendelőintézetének sebészeti osztályvezetőjévé nevezték ki. És neki már akkor feltett szándéka volt, hogy olyan elismerté tegye ezt az osztályt, és annyira kibővítse a spektrumát a tevékenységének, hogy azt országosan, de akár nemzetközi szinten is elismerjék, és az a helyzet, hogy a 20 éves munkássága alatt ezt el is érte. Rengeteg nemzetközi publikációja volt, 38 nyelven fordították ezeket a tudományos anyagokat, illetve hát a mellkas sebészet verziót dolgozta ő ki olyan szinten, ami gyakorlatilag Miskolcnak is a hírnevét országosan tovább vitte, és ennek köszönhetően az utókor számára úgy gondolta dr. Várhelyi Krisztina, aki a javaslatot megtette, hogy alkalmas arra, hogy helyi nemzeti értékként bekerüljön az értéktárba. Volt egy épített környezet kategóriában javasolt napirend is. Ez a Miskolci Görögkatolikus Nagyboldog Asszony Székesegyház, mint kiemelt épített örökségünk. Szemerszki Mihály parókus úr volt az, aki javaslatot tett a Miskolci Görögkatolikus Nagyboldogasszony Székesegyház, mint épített környezeti, helyi nemzeti érték felvételére. Önmagában, ha azt nézzük, hogy püspöki székhelyé emelte Miskolcot ez a Székesegyház 2011-ben, már egy olyan kuriózum a városnak, ami nem csak épített környezeti kategóriában, hanem egyébként kulturális örökségként is megállná a helyét. Maga az alapkőletétel 1910-re nyúlik vissza, akkortól ismerjük a köznyelven is használt búzatéri templom fogalmát, de nyilván ez az elnevezés, ez az idővel kopott is, illetve hivatalos formában ez ma már görögkatolikus nagyboldogasszony székesegyházként ismert. Valamint volt még egy épített örökségünk, a Miskolc görömbölyi pincesorok. Az avasi pincesorok után gyakorlatilag Miskolc második legjelentősebb városrészi hagyományokat is őrző olyan területe, olyan épített öröksége, ahol több mint 500, akár napjainkban is működő boros pince található, amire méltán lehetünk büszkék, hiszen még anno a görömbölyi téglagyárban gyártott téglákból épült föl, és ma is turisztikai szempontból is fontos látnivaló lehet, ahol nagyon jó kis események zajlanak az év során, mert rendezvényhelyszínt biztosít például a Görömbölyi Ősznek, a Görömbölyi Kurucvigasságnak, Szüreti Napoknak, vagy akár a Forralt Bor és Tepertő Nap rendezvényének is. Illetve sportkategóriában javasolták a miskolci salakmotor történetét, a salakmotorozás történetét. Jelenleg a Miskolci Települési Értéktárban 68 helyi nemzeti értéket tartunk számon, ami azért egy elég jelentős kis gyűjtemény, és hát szeretnénk is majd még bővíteni.
Nyári kézműves foglalkozás sorozatot indított a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár. A szervezők nem titkolt célja, hogy játékos formában bemutassák a könyvtárat a legkisebbeknek, illetve a már olvasni tudókban felébresszék az olvasás fontosságának érzését. Az első foglalkozás tapasztalatairól Kovács Panna gyermekkönyvtárost hallják.
Elsősorban óvodásokat, általános iskolásokat várunk egyébként. Jó hangulatban telt az első alkalom. Sokan voltunk, az egész olvasótermünk betelt, ami 30-20 fő körül mozog. Igazából volt, aki közbe jött meg, tehát pontosan a létszámot nem tudom megmondani. Most léghajót készítettünk a gyerekekkel, illetve gipszet festhettek. Jövő héten pedig tengeri témába fogunk utazni, medúzát fognak készíteni, illetve halacskát. Óvodai nagy csoportosok voltak leginkább, illetve inkább ilyen elsőtől harmadikig, negyedikig, ahogy néztem. Mindig mesével indul. Igyekszem tematika szerint választani, tehát most mondjuk léghajót készítettünk, és egy ilyen hajós mesét, diafilmet választottam. Azt is igyekszem változatosan, most diafilm volt, jövő héten papírszínház előadást tervezek nekik, illetve lesz majd egy élőszóban fogok mesélni. Van olyan foglalkozás, amikor különböző korosztály jön, akkor könyveket készítek ki nekik az asztalokra, könyvajánlókat mondok nekik, illetve akár egyénileg is a foglalkozás végén megkérdezem, hogy mi érdekli őt, és együtt keresünk könyvet számára. Fontosak ezek a kreatív délutánok délelőttök is, mivel ilyenkor a gyerekek ráismernek arra, hogy itt nem csak olvasni lehet, nem muszáj csendben ülni, hanem a kreativitásnak, a szórakozásnak is helye van itt. A gyerekek számára nagyon fontos, hogy olvassanak. Ez élőszóban történjen, hogyha a szülő olvas, ne digitális eszközön mutassák meg neki, hiszen így tud a kreativitásra igazán fejlődni. Így neki kell elképzelni, amit olvasnak, illetve lassan, saját tempójába dolgozhatja fel. Ellentétben ugye a digitális világban történő meséléssel, filmekkel, ott lehet, hogy a gyermek számára túl gyorsan történik a képi világ, illetve nem úgy képzelnie, tehát megakaszthatja a fantázia fejlődését számára. Azt hiszem, hogy akár egy jó óvónő vagy egy tanítónéni is elkezdheti ezt a gyermekben, tehát hogy olvasó neveli, még ha további generációk nem is jártak könyvtárba. Ezért is várjuk őket majd ősztől, egészen nyárig, majd különböző foglalkozásra az iskolákból is, könyvtár használat, illetve különböző témákban itt fogunk nekik tartani foglalkozást. Én mindig azt láttam, hogy szívesen fogadják a kézműves részt a foglalkozásoknak, szívesen csinálják, kérnek még, volt, hogy a mai napon is, mikor volt a kézművesked, valaki többet készített. Szerintem szívesen foglalkoznak ilyenekkel, és szívesen sportolnak is, csak ezt úgy kell megközelíteni, hogy szívesen is csinálják, tehát fel kell venni velük a hangulatot, egy hullámhosszra kerülni, és akkor szerintem a gyermek mindent megcsinál, csak meg kell hozni hozzá a kedvet.
Átadták az Arany János Városi Könyvtár felújított épületét Kisújszálláson. Ünnepélyes keretek között átadták és megnyitották a megújult Városi Könyvtárat, ahol többek között beszédet mondott dr. Fazekas Sándor, az országgyűlés alelnöke, aki egykori Móricz gimnáziumos diákként sokat járt a régi könyvtárba, valamint Szűcs Tamás polgármester. A felújítás során sok ember munkája kellett ahhoz, hogy a 38 ezer kötetes állomány újra méltó környezetbe kerülhessen. Dr. Fazekas Sándort, az országgyűlés alelnökét hallják.
Gyakran jártam ebben a könyvtárban, nagyon kellemes hely volt, és mivel én kenderes bejáró voltam, így általában azt csináltuk, hogy néhányan, akiknek volt egy kis ideje még a buszindulásig, akkor eljöttünk a könyvtárba, és akkor itt olvasgattunk folyóiratokat, könyveket, és én beiratkozott tagja voltam a könyvtári közösségnek. És aztán előfordult, hogy olyan sok érdekes dolog volt, meg olyan jó mutatások, hogy na, akkor majd elmegyünk a következő busszal, vagy majd az utána következővel, ismerik ezt az érzést, amikor egy könyv hatalmával keríti az ember, és aztán a legutolsó busszal is előfordult, hogy ott tudtunk elmenni, mert annyi érdekes dolog volt. Tényleg a tudás, ahogy nincses tár egy könyvtár. És a város életében, kisűszállás életében is egy ilyen fontos fundamentum, hiszen itt a Kunságban a református egyház, az iskolai oktatás az több száz évre nyúlik vissza, és ez összefüggésben van a magyar nyelvnek a térhódításával, a könyvekkel, a könyvek gyűjtésével, és ez a hagyomány a mai napig is folytatódik, és én örülök annak, hogy megújul a könyvtár, amely egy megújult környezetbe kell, hogy megállja a helyét, szóval a mostani alkalom is legyen egy ilyen hívó üzenet, hogy minél többen látogassák ezt a régi és fontos intézményt.
Szűcs Tamást, Kisújszállás polgármesterét hallják.
Itt vagyunk szeretett városunk szívében, ahol egy újabb fontos mérföldkőhöz érkezve, illusztris társaságban van szerencsém bejelenteni, elkészült az Arany János Városi Könyvtár, amely mostantól kívül-belül megújulva, a kor energetikai és szakmai elvárásainak megfelelve, ám csodálatos polgári jellegét megőrizve várja a vetők szerelmeseit. Kicsiket és nagyokat, fiatalokat és szépkorúakat, általános iskolásokat, gimnazistákat vagy egyetemistákat egyaránt. Ám egyvalamit szeretnék kiemelni, nem csak azért nagy nap a mai, mert megújult a könyvtárunk, hanem azért is, mert a munkálatok befejeztével történelmi város központunk még szebb, még vonzóbb és még látványosabb lett. Pedig eddig sem volt csúnya. Hála városvezető elődjeink tudatos, körültekintő és olykor bizony kreatív munkájának is. A példa az út adott, nekünk pedig a változó világ követelményeihez igazodva kötelességünk tovább menni rajta, ezzel is szolgálva otthonunkat. Rövid köszöntöm végén szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetővé tették ezen újabb fontos beruházás létrejöttét. Különös tekintettel a helyszínen megjelent a város érdekeit régóta szívükön viselő tisztelt tisztviselő uraknak, a kivitelezőnek, a könyvtáros csapatnak, és persze a finom hangolásban, azaz mondjuk ki férfiasan a meló utolsó szakaszában, vagyis a visszarendezkedésben és a több ezer kötet visszapakolásában oroszlán részt vállaló hivatali dolgozóknak, valamint tűzoltóinknak is. Végezetül Cicero szavaival szeretném megköszönni a figyelmet. Ha van egy kerted és egy könyvtárad, akkor mindened megvan, amire csak szükséged lehet. Most nekünk csodás kertjeink, parkjaink vannak, és most már van egy csodálatos könyvtárunk is, meg még sok minden másunk, de röviden mindenünk megvan, amire egy kisváros boldog lakójának szüksége lehet.
Fontos, hogy a területi közigazgatásban dolgozók szakfeladatainak ellátásához minden feltétel adott legyen. Jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára Szolnokon a Vármegyei Kormányhivatal helyszíni ellenőrzéseihez beszerzett gépjárművek ünnepélyes átadásán. György István az uniós támogatással mintegy 140 millió forintból megvalósult fejlesztés kapcsán kiemelte. A gépjárműveket az agrártámogatások ellenőrzésében résztvevő kormányhivatali munkatársak használják majd, segítve ezzel a hatósági munka végrehajtását. György István kitért arra is, a szerdai kormányülésen döntés született arról, hogy szeptember 1-től és 2026. január 1-től 15-15%-os differenciált bérfejlesztéssel ismerik el a területi közigazgatásban dolgozók munkáját. Berkó Attila főispán az eseményen arról beszélt, a mezőgazdaságban jelenleg is dologidő van, így a kormányhivatal agrárügyekkel foglalkozó munkatársai is szerteágazó feladatkört látnak el a vidékfejlesztési források felhasználásának ellenőrzésétől, az aszálykárok felmérésén és a beérkezett kárenyhítési igények feldolgozásán át a határszemlékig és az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséig. Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton a napos időben inkább csak kevés gomoly felhő lehet az égen, csapadék nem várható, a jellemzően északi-északkeleti irányú szél főként a keleti-délkeleti harmadban nagy területen megélénkül. Szombaton a hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 4-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Egy szabadidőpark részeként két új teniszpályát avattak Nagyecseden. 60-i fehérhímzés, boldogi, népviseletbe öltöztetett baba és korabeli női grafikák, többek között ezek is láthatók a 60-i Lajos Múzeum legújabb kiállításán. Sztárfellépők várják az érdeklődőket a Dalbazárt nyár zenés este július 15-én a Márai Központban. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Egy szabadidőpark részeként két új teniszpályát avattak Nagyecseden. Az ünnepélyes átadó rendezvényen Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a falusi élet nem a múlt, hanem a jövő. A beruházás több mint 1 milliárd forint költségvetésű városfejlesztés keretében valósult meg, amelyben a csapadékvíz elvezetés rekonstrukcióját is végrehajtották. A részletekről Kovács Lajos polgármestert hallják.
Ezt a sportinfrastruktúrát azért tartottuk nagyon fontosnak, hogy egy kisvárosban is legyenek olyan elérhető funkciók a rekreációra, amit a nagyobb városokban természetesnek vesznek, és azt gondolom, hogy mind a futópálya, mind a teniszpálya egy ilyen infrastruktúra, de mondhatom a kültéri kondiparkot is, és még azt ki is felejtettem, hogy mindez nem lehet, még játszó eszközök, játszótéri eszközök is kerültek beépítésre. Én azt hiszem, hogy ez mindenki megelégedésére szolgál. A fő attrakció és a legnagyobb költségvetés a területi csapadékvizelvezető rendszereknek a rekonstrukciója is újaknak az építése, de része volt gazdaságfejlesztési oldalról a régi városházánknak non-profit szolgáltatóházzá való átalakítása, és annak a épületinfrastruktúrának a fejlesztése, ott tető, szigetelés, fűtési rendszerek, gyakorlatilag egy komplett épületrekonstrukcióról beszélhetünk. Okospaddal bővült a jóléti tó parkja, és belterületi utakat is építettünk részben a belvárosban térkőburkolat, illetve nagyobb részben pedig aszfaltburkolatot kaptak a belvárosi útjaink. Részben felújítás, részben új utak. Összességében több mint 1,1 milliárd, tehát ez egy jelentős forrás egy 6000-es kisváros életében, és én azt hiszem, hogy olyan infrastruktúrával bővült és gazdagodott és újult meg Nagyecsed, ami az elkövetkezendő nemzedék biztos vagyok benne, hogy a javát és életminőségét fogja javítani.
Végül Kovács Sándort, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Ez a fajta vidéki életmód, ez nem halhat ki, bár falura mondjuk, de azt gondolom, hogy Nagyecsed is egy kisebb, vagy egy nagyobb falu a városi rangjával együtt. Azt szoktuk szlogennek mondani, hogy a falu nem a múlt, a falu a jövő. És azt gondolom, hogy a falusi ember, hogyha az életminőségű megtalálja azokat a szolgáltatásokat, azokat a környezeteket, azokat a lehetőséget, amely a falusi életből adódik, akkor nem fog elvágyni. Így egyrésztről megvan a falunak a megtartó ereje, második részről a falusi ember társadalmi norma követése az egészen más, mint egy város embernél. Jobban meg akarunk felelni a szomszédnak, mit szól a falu, és ezekkel a gondolatokkal azt gondolom, hogy egy erősebb közösség jön létre, barátságok kocsmában átalakulnak, kicsit bizalmas beszélgetésekkel egy-két sör után. Tehát a falusi élet, az még egyszer mondom, nem a múlt, ez a jövő.
60-i fehér hímzés, boldogi népviseletbe öltöztetett baba és korabeli női grafikák, többek között ezek is láthatók a 60-i Lajos Múzeum legújabb kiállításán. A többszörösen díszített című tárlat a 20. századi női tervező művészek és a népi kézművesség kapcsolatát vizsgálja. A kiállítás három meghatározó alkotó munkásságán keresztül mutatja be, hogyan inspirálta a női tervezőket a népművészet. A tárlat október végéig látogatható. A részletekről Simon Tamás néprajzkutatót és Csúd Gréta múzeumpedagógust Fekete Gábor kérdezte.
Egy kiállítás megszervezése azért nem abból áll, hogy kitaláljuk, összerakjuk, aztán megnyitjuk, hanem elkezdődik egy éves, fél éves tervezés, és aztán rámegy egy jó pár hónap, és utána jön az ötlet megvalósítása. Erre kérlek, hogy akkor ezt hozd meg bennünk.
Így van, ahogy már felvezetted, a múzeumok éjszakájára nyitottuk ezt az új kiállítást, többszörösen díszített ez a cím ennek a tárlatnak. Egy évben a múzeum legalább 4-5 kiállítást szokott nyitni, és így nyár elejére szoktuk a nagy vagy a nagyobb horderejű kiállításunkat időzíteni, mint ez a mostani is az, vagy erről Gréti fog beszélni, hogy állt össze ennek az anyaga. Valóban, ahogy említetted, több hónapos előkészület van egy tárlat megnyitását megelőzően, és mindenképpen azért különleges, hogy azért érdekes ez a mostani kiállítás, mert hogy a képzőművészet és a néprajz együtt tudott dolgozni. A képzőművészeti rész jelentős része kölcsönzésből van, a néprajzi rész az pedig kifejezetten a mi saját néprajzi gyűjteményünkből.
Tehát akkor itt a válasz, hogy a képzőművész és a néprajz találkozott, többszörösen díszített. Érdekes cím, de aztán elárulhatod most már a vessük le róla a fájtlat.
Igen, koprodukció volt olyan szempontból is, hogy ketten közösen dolgoztunk két külön tudományterületről ezen a kiállításon, és olyan szempontból is, hogy mint Tamás említette, kölcsönzött tárgyaink is vannak most kiállítva. Két kölcsönző intézményünk volt, az egyik a Gödöllői Városi Múzeum, ahonnan az Undi Mariska anyaga érkezett, illetve a Hagyományok Háza Budapesten, akik olyan szempontból is fontosak ennek a tárlatnak a kapcsán, hogy egy ottani kiállítást hoztunk el részben, vagy legalábbis ez nagy inspirációt jelentett számunkra ennek a tárlatnak a megrendezése során. Tavaly volt náluk látható a Art Deco, Szecesszió, Női Lélek, Népi Formák címszavakkal, vagy hívószavakkal leírható kiállítás, ahova tőlünk is kölcsönöztek. Lesznai Annától nyújtottunk számukra segítséget, vagy hát Lesznai Annától kölcsönöztek tárgyakat a mi gyűjteményünkből, és amikor elmentünk a megnyitóra, és megnéztük ezt a tárlatot, akkor mindannyian úgy gondoltuk a múzeumból, hogy ez egy olyan téma, ami nálunk is nagyon jól működne. A kiállítás azzal foglalkozott, hogy a különböző női alkotók egészen a 19. század végétől napjainkig miként viszonyultak a népművészethez. Tehát, hogy a művészetükbe hogyan épült be a népi kultúra, és ez egy olyan vonal, ami arra gondoltunk, hogy nálunk is nagyon jól tudna működni.
Sztárfellépők várják az érdeklődőket a Dalba zárt nyár zenés este július 15-én a Márai Központban. A programról Gonda László bárzenész programszervező nyilatkozott.
Most a Dalba zárt nyár lesz. Na most, ez egy belépős rendezvény, amire lehet jegyeket váltani, a Tudinforma legkézenfekvőbb szerintem, de online is lehet, megtalálnak mindent. És négy kiváló énekessel állunk színpadra. Hát legtöbbet játszom most Szulák Andrával, vele járjuk az országot, nagyon szeretjük egymást a zenekar, tehát őt kértem, hogy a jubileumon legyen őt itt. A közönség akárhányszor jön, mindig imádja, és tehát házas koncertek vannak az ország egészében. Lesz benne két, illetve három olyan előadó, akivel még nem dolgoztunk. Az egyik Agárdi Szilvi, ő egy vak énekesnő egyébként, hát szerintem fantasztikusan énekel. Tehát ő lesz az egyik ilyen vendég. A másik Verép Tamás, akit szintén ismerhetnek, médiából is, illetve operetszínházban fantasztikusan énekel, és akit nagyon-nagyon szeretnek, én is megmondom őszintén, nagyon tehetséges, alázatos, de talán a Sztárban volt a legnagyobb az alakítás, amikor a Tóth Gabit alakította, ő Péter Samek.
Igen.
Úgyhogy ez a négy énekes lesz.
És a Gonda Music Band.
És természetesen a zenekarral állunk, úgyhogy várjuk nagyon. Azért ez egy jó nagy tér, nagy színpaddal.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A washingtoni Szent II. János Pál kegyhelyen 2,5 hónapon át látható a Mindszenti József örökségét ápoló kiállítás. A néhai hercegprímásnak emléket állító tablókiállítás összeállítását a washingtoni Magyar Nagykövetség kezdeményezte. A tavalyi bemutatót követően a tárlat már látható volt az Egyesült Államok keleti partjának több városában, valamint a washingtoni kommunizmus áldozatainak emlékmúzeumában is. Takács Szabolcs nagykövet elmondta, a kiállítás egyik célja az ismeretterjesztés, az, hogy felhívják a figyelmet a lehető legszélesebb körben Mindszenti József hatására, a keresztény hit változatlanul meglévő erejére és a totalitárius rezsimek elnyomó természetére. Gretchen Brown, a kegyhely igazgatója a távirati irodának elmondta, azért adtak szívesen helyet a kiállításnak az intézményükben, mert Szent II. János Pál számára Mindszenty József példaképként szolgált. Ezért a néhai pápa örökségének ápolása egyben jelenti az egykori magyar hercegprímás örökségének ápolását is. A Mindszenty kiállítás augusztus 16-áig látható a Washingtoni intézményben. Pannonhalma értékei a magyar és az egyetemes kultúra történelem kincsei. Emelte ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a pannonhalmi főapátságban sajtótájékoztatón. Vince Máté elmondta, a főapátságban őrzött kincsek esetében most először fordul elő, hogy környezeti behatás miatt viszmajor helyzet van, így a kormány 100 millió forint gyors segélyt adott a kármentesítési munkálatokhoz, a Néprajzi Múzeum koordinálásával működő Állományvédelmi Bizottság szakemberei pedig segítettek a kárfelmérésben és a megfelelő kármentesítő technológia megtalálásában. Felidézte, hogy a könyvtárban a kenyérbogár okozza a fertőzést, amelyet korábban az élelmiszeriparban ismertek. A rovar jól szaporodik a tartósa 20 Celsius fok feletti hőmérsékleten, a régi könyvek gerincén a borítóanyag alatt található állati eredetű enyv és a növényi eredetű keményítő pedig jó tápláléka. Vince Máté elmondta, a fertőzés felszámolása, a megfelelő technológia kiválasztása azért is fontos, mert figyelmet kell fordítani az egyéb műtárgyak, festmények és az épület védelmére is. Ennek megfelelően a kártevők hatékony eltávolítása egy innovatív, nitrogénes fertőtlenítő technológiával történik. A rovarok elpusztítása után a polcokat és a köteteket egyenként is megtisztítják, ezért volt szükséges lezárni a könyvtárat a látogatók előtt, mondta, hozzátette. A főapátságban azon dolgoznak, hogy a várható a jövő év elején újra nyitó könyvtár látogatásáig is változatos programokkal készüljenek. Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa Laudato Si című enciklikájában egyebek mellett a tudományos élet által felvetett problémákról ír. A víz, a biodiverzitás és a klímaváltozás kérdéséről, és kiemeli, hogy ez ma minden embernek személyes problémájává kell, hogy váljon, valamint reagálnia kell rá. A tervek szerint július 18-án fejezik be a könyvek csomagolását, minimum 6 hét szükséges ahhoz, hogy a rovarok és a lárvák elpusztuljanak. A fertőtlenítést követő száraz tisztítás a tervek szerint 3 hónapig tart majd. Minden könyvet megtisztítanak, akár sérült, akár nem. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy az állomány hány darabja érintett a fertőzéssel, mondta. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút vasárnap tartották meg a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt.
Jézus Szíve az igazi örömre akar bennünket megtanítani, már csak azért is, mert tudjuk, hogy Jézus azért jött a világba, hogy Istenről, az Atyáról tanúságot tegyen nekünk. Amikor megkérdezték Jézus, hogy melyik a legfőbb parancs, akkor tudjuk, azt mondta, szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és embertársadat, mint önmagadat. Tehát a szív akkor szeret helyesen, ha az Isten és az ember szeretet találkozik benne. János apostol egyenesen azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. Tehát aki szeret, az már ismeri Istent, és abban Isten lakozik. Nem véletlenül, hogy másik helyen meg azt írja, mi akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Kedves testvérek, nem tudunk hitelesen, szépen szeretni, hogyha nem ismerjük a Teremtő Isten irántunk való szeretetét. Ferenc pápa a Így szeretett bennünket kezdetű körlevelében azt mondja, Krisztus megmutatja, hogy Isten szeretete közelség, együttérzés, gyengétség. S rámutat Ferenc pápa arra, hogy amikor Jézus egy-egy alkalommal Isten szeretetét mutatta meg egy csodás gyógyításnál, akkor odament a beteghez, rátette kezét, megérintette. Mert a gyengétségét, Isten szeretetének gyengétségét akarta kifejezni. De, kedves testvérek, szerintem mindnyájan megtapasztalhattuk már azt, hogy Isten szeretete reményt ébreszt, bátorságot ad a legnehezebb pillanatokban is. A legnagyobb kiábrándultság, kétségbeesés közepette is egyedül Isten szeretete az, amely erőt tud adni. Az Emmauszi tanítványokra emlékezzünk, akik maguk között meg is állapították, hogy hogyan repesett a szívünk, amikor szólt hozzánk. Lángolt a szívünk, mondták, de Isten szeretetét, amelyről Jézus tett tanúságot, abban a vonatkozásban is meg kell ismernünk, hogy az önfeláldozó szeretet.
Kádár László érsek hívta életre az Egri Főegyház megyében a papi találkozók hagyományát, melyet a papszentelést követő héten tartanak minden esztendőben. A bélapátfalvi apátsági templom helyett annak felújítási munkálatai miatt ismét Feldebrön gyűltek össze a lelkipásztorok Ternyák Csaba egri érsek hívására a lelki gyakorlatot követő közös szentmisére. Ez alkalommal hirdették ki az Egri Főegyház megyében 2025. augusztus 1-től hatályos szervezeti és személyi változásokat. Juhász Ferenc pasztorális helynök szentbeszédében a papi lelki gyakorlat fő témájáról, a táborhegyi eseményekre utalva Jézus színe változásáról, Mózessel és Illéssel történt találkozásáról elmélkedett. Felidézte, Péter azt mondta, Uram, jó itt nekünk, ha akarod, csinálok ide 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. A mai ember egyik legfőbb problémája, hogy folyton úton van, siet és nincs ott egészen sehol, pedig ott jó lenni, ahol egészen ott vagyunk, és akkor jó, ha teljesen jelen vagyunk. Péter azt érezte meg, hogy utolérte önmagát, ott van, ahová ment, jelen van abban, ami történik, és itt megáll az idő, fogalmazott Juhász Ferenc atya. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 10-e és 13-a között tartják meg. Mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A 4 napos találkozó nem csak lelki feltöltődést, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. A részletes program az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat közösségi oldalán olvasható. Margarita Valappila nővér és Manfred Huber atya vezetésével augusztus 4-e és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Nagykállóban. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik. Idén először el tudnak jönni Kelet-Magyarországra is, tehát az időpont augusztus 4-e és 8-a között, helyszín Nagykálló. Jelentkezni lelkigyakorlat.nagykálló@gmail.com e-mail címen lehet. A 8. Debrői Gitárnapok 2025. július 18-a és 20-a között lesz. A program július 18-án 19 órakor kezdődik Csáki András Liszt Ferenc díjas gitárművész koncertjével Aldebrőn a római katolikus templomban. Július 19-én 19 órától Szurgyi Gergely gitárművész koncertje lesz a Feldebrői római katolikus templomban. Július 20-án 19 órától a Gitárnapok gitárzenekarának és résztvevőinek koncertje lesz, vezényel Fellegi Dávid gitárművész. Helyszín Aldebrő, római katolikus templom. Idén dr. Seres Borbála gitárművész mesterkurzusára lehet jelentkezni. A kurzuson az aktív és passzív részvétel ingyenes. A belépés minden programra ingyenes. Szeretettel várják a híveket a második Krisztusi Szeretet napjára, Torna Szent Andrásra augusztus 17-én vasárnap. Ima közös éneklés előadások lesznek a programban. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes templom és benne a freskók közül kiragyog a több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Mindenkit nagy szeretettel várnak. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyház megye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
7 év után elhagyja a Deac jégkorong csapatát Dominik Novotny. Megújult a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola tornaterme. Az 5. helyet szerezte meg a bajnokságban a Deac kosárlabda csapata. Átadták a Magyar Diák Sportért díjakat. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 7 év után elhagyja a Deacot Dominik Novotny. A 32 éves légiós egyike azon játékosoknak, akik a szakosztály megalakulásakor 2018-ban csatlakoztak az egyetemi klubhoz. 3 másik cseh hokissal érkezett akkor a Címisvárosba, rögtön az első szezonjában 18 gólt szerzett és 19 paszt adott. A következő évben tovább növelte pontjai számát, és később is fontos tagja maradt az együttesnek. Megújult a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola tornaterme. Bajnai Kornél igazgatót hallják.
760 tanulónk jár ebbe az iskolába, tehát ami azt jelenti, hogy nagyon sok gyermek, 30 osztály, és nekik kell megoldanunk azt a bizonyos heti 5 testnevelés órát, és ehhez egy nagyon-nagyon fontos dolog a tornateremnek az állapota, és nagyon örültem neki, amikor megkeresett az atlét vagy a sportcentrum, hogy ebben tudnak nekünk segíteni, felújításban, kosárpalánkkal, kézilabdakapuval, időmérővel, tehát ezek mind-mind nagyon fontosak, és ehhez csatlakozott hozzá a tankerületi központ, aki pedig a tornaterem megkopott vonalazását újította föl, tehát ezáltal most tulajdonképpen egy komplett rendszer áll a rendelkezésünkre. Tudunk röplabdázni, tudunk kézilabdázni, kosárlabdázni, tehát ezeket az alapvető sportokat tudjuk a gyermekeknek prezentálni úgy, hogy normális körülmények között. Mindenféle sportot űzünk. Itt a kézilabda, a labdarúgás, a kosárlabdán túl még vannak olyan gyermekeink is, akik például még lövészetre járnak, vagy sakkoznak. Tehát mindenféle sportot megpróbálunk a gyermekekkel megismertetni, és ezeket elmélyíteni. Szerencsére felkészült pedagógusaink vannak, akik tudják azt, hogy hogyan kell, mit kell mondani a gyermekeknek, hogy az ő általuk igényelt mozgás az meg is valósuljon, mert hiszen minden gyerek nagyon szeret mozogni, csak lehetőséget kell nekik biztosítani, meg más lehetőséget, mint például amit a telefon vagy éppen a számítógép nyújt nekik.
Most pedig Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Sportcentrum sportigazgatóját hallják.
Úgy gondoltuk, hogy miután itt van a Mórában egy hatalmas tornacsarnok, és hatalmas lehetőségek rejlenek benne, ugye 2 éve egy kicsit felélesztettük ezt az együttműködést a sportcentrum, illetve az általános iskola között. Több mint 60 kosarasunk van már itt, akik innen kiöregedve 4. osztályban jönnek át a sportcentrum csapataiba kosarazni, és nem csak kosárlabdában, kézilabdában is van erre példa, hogy sok atléta van a Mórából, és ezért úgy gondoltuk, hogy igazgatóval együttműködve belevágunk egy felújításba, ami látható is, hiszen nem csak a vonalak újultak meg minden sportágat nézve, hanem 2 versenypalákkal gazdagodott az iskola, oldalpalánkokkal, hálókkal, illetve eredményjelzővel. Úgyhogy ez a közel 10 millió forintos beruházás, én azt gondolom, egy nagyon jó alap a mi együttműködésünknek. Alapvetően a sportcentrumnak vannak bázisiskolái, ezek nem sporták specifikus, de természetesen van olyan iskola, ahol inkább a kézilabda, van olyan, ahol inkább a kosárlabda vagy a röplabda kerül előtérben. A Móra ebből a szempontból talán egy picit kosaras iskola volt, de nyitottak vagyunk, illetve ők is nyitottak arra, hogy más sportágakban is előrelépjünk, ezért is vonalaztuk fel mind röplabdára, mind kézilabdára, mind kosárlabdára a termet, és nem csak palánkok, hanem kapuk is, új kapuk is kerültek be. Úgyhogy majd, hogy nem szinte mindegy, hogy a gyerek mi sportol, csak sportoljon, ezt szervezett keretek között tegye, és jó minőségű helyszíneken.
Az 5. helyet szerezte meg a bajnokságban a Deac férfi kosárlabda csapata. Pető Ákos vezetőedzőt hallják.
Úgy gondolom, hogy megvolt bennünk a potenciál egész évben arra, hogy akár a legjobbakkal is időszakosan fel tudjuk venni a versenyt. Volt egy olyan pillanat, hogy még akár a 8-be jutás is rezgett, úgymond. Itt sokat beszéltünk különböző szakemberekkel, hogy 4-től 9.-10. helyig ez nagyon, nagyon kiegyenített bajnokság. Hozzá kell tenni azt is, hogy a 4. helyen tudtunk végezni a alapszakaszban, azért ez nem csak a mi kezünk volt benne, hanem kellett ez a zalaegerszegi botlás is. Én úgy gondolom, hogy közel a maximumot kihoztuk magunkból. Igazából úgy gondolom, hogy apróságon kellett változtatni, mivel furcsa mondani, a vereségeken kívül olyan nagy gond nem volt az együttessel. Kicsit gyorsítottunk a játékon, rotációt egy kicsit átalakítottuk, és szerencsére ez pozitívan csapódott le a csapatnál, és mindenki magáénak érezte még jobban a csapatot, és nagyon jó plusz energiákat tudtak beleadni itt az alapszakasz végén. Nagyon nagy energiákat kellett mozgósítani, hogy odaérjünk. Nem számoltuk a 4. helyre, de hogy az 5. helyre be tudjunk jönni. Viszont utána, az alapszakasz végé után azt is éreztük így a stábban, hogy mivel nagyon ki kellett éleznünk magunkat így az alapszakasz végére, biztos, hogy ez vissza fog ütni majd valamelyik meccsen. Hát álmunkban nem gondoltunk volna, hogy az első hazain. Úgy gondolom, hogy ott abszolút mindenki a tudás alatt játszott, és tényleg mondhatni, hogy betlizett. Ami a jó dolog, hogy egyszerre mindenki, tehát gondoltuk, hogy még egy ilyen nem lesz. De valóban ez a párharcot is meghatározta ez a mérkőzés, de úgy gondolom, hogy magát a csapatot nem szabad csak ez alapján, az egy meccs alapján értékelni. Utána 3 egál meccset játszottunk, egyszer mi jöttünk jobban, 2-szer a Zalaegerszeg. Úgy gondolom, hogy amit már említettem is, hogy nagyon közel voltak egymáshoz a csapatok. Itt apróságok döntöttek, pláne úgy, hogy az utolsó mérkőzés előtt, illetve az utolsó hazai mérkőzésen André Williamson egy hát idény befejező sérülés szenvedett, ami nála azért a pályafutás végét is jelentette. Nem feltétlenül azért, mert nagyon komoly volt a sérülés, hanem pont annyi időt hagyott ki, hogy már nem tudott visszajönni a szezonban, illetve hát ez volt az utolsó szezonja. Nem tudom megfedni utána a játékosokat, hiszen tényleg sokszor jól játszottunk, mindent megtettünk. Nüanszokon múlt, igazából úgy gondolom, hogy a Zalaegerszegben akkor tudtak bizonyos játékosok extrát hozni végjátékokban, illetve olyan játékosok tudtak extrát hozzátenni, akikre nem feltétlenül, nem az, hogy nem készültünk, hanem meg volt, hogy nagyjából mennyit tudnak, és abszolút szerintem a tudásuk felett játszottak bizonyos szituációkban. Alapjából elégedett vagyok, mondom, egy nagyon kicsi hiányérzet van bennem, amiatt a Zalaegerszeg egy meccs miatt, de összességében mind a csapat teljesítményével is elégedett vagyok, illetve azok a játékosok, akikben látjuk a potenciált ezekhez a mérkőzéseken. Úgy gondolom, hogy a 4 mérkőzésből 3-at abszolút mi irányítottunk, illetve egyszer Székesfehéren pedig hosszabbításról sikerült nyerni, ott pedig úgy gondolom, hogy azért, mert nagyon motiváltak voltunk, és élesek voltak a játékosok, és szinte kilátástalan szituációból, hiszen 26 másodperc volt hátra, 4 pontos hátrány, onnan tudtunk hosszabbításra menteni, illetve a hosszabbításból pedig már abszolút szerintem ennyi elfogultságot engedje meg mindenki, nem volt kérdés, hogy mi fogjuk behúzni a mérkőzést.
Pető Ákos beszélt a fiatalokról is, akik kulcs szerepet játszottak a bajnokságban.
Mivel piros csoportban én dolgoztam velük, tehát úgy éreztem, hogy rászolgálnak a bizalomra, és ők náluk is nagyon jól csapódott le, tehát nem úgy vették, hogy na most biztos, hogy érdemtelenül is fognak játszani, hanem motiváltak voltak, és amikor hozzá lehetett tenni, hozzátettek a mérkőzéshez. Kovács Ákos nagyon jó pult volt André Williamson, sőt, voltak bizonyos aspektusok, amivel még többet is tudott hozzátenni, mint Dré. Én úgy gondolom, hogy a következőben az lenne a fontos, hogy nem csak lehetőséget kapjanak, hanem az egy-két játékos be is kell építeni a jövő csapatába, hiszen fiatalok, ők a jövő, de nekik is azt tudni kell, hogy most ez egy állapot, hogy fiatalok, tehát szeretném, hogyha ők egy-két éven belül komoly meghatározó profi játékosok lennének a Debrecen csapatában. Ami biztos, hogy az André Williamsonnál visszavonul, tehát az ő helyére biztos, hogy kell majd játékost keresnünk, illetve itt azért is talán kevesebb a hír vagy a hang velünk kapcsolatban, hiszen több játékosnak is élő szerződése van még. Gondolok itt a Pongó Mátéra, Mócsán Bálint, tehát ők biztos, hogy velünk fognak jövőre is dolgozni, illetve többiekkel is, akivel hosszabbítás van, most folynak a tárgyalások, illetve valakivel már volt is megegyezés, annyi, hogy itt a hivatalos oldalunkon nem szeretnék elébe menni a dolgoknak, tehát ott mindent meg fognak tudni. Természetesen dolgozunk, tehát úgy gondolom, hogy légiós fronton azért lehetséges változás, de a többiben viszonylag kevesebb. Most még folyamatban van a jövői versenynaptár. Úgy gondolom, hogy augusztus 11-én hétfőn fog elkezdődni a felkészülés. Várunk, hogy itt szeptember utolsó hétvégéje, vagy október első hétvégéje lesz a rajt. Természetesen most nyáron válogatott program is van, hiszen a válogatott világbajnoki előselejtezőt fog játszani. Tehát egy kicsikét most a nyári program ez alakíthatja, de így készülünk, hogy augusztus 11-e rajt.
Átadták a Magyar Diák Sportért díjakat. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből Halász Levente testnevelő vehette át az elismerést. Kantár Attillát a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola igazgatóját hallják.
Vannak olimpikonok, vannak olimpiai bajnok volt tanítványaink, Európa bajnokok, világbajnokok, tehát nekünk, az iskolának nagyon fontos, hogy a tanulók a mindennapos sportmozgás mellett a versenysportba is kivegyék a részüket.
A Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium testnevelő tanára számos sikert ért el az általa vezetett kézilabda csapatokkal. A Magyar Diáksportért díjat évről évre a diáksport területén hosszú évek óta kiemelkedő munkát végző szakemberek vehetik át. Halász Levente díjazottat hallják.
Elmondtam kollégáknak is, barátoknak is, mindenkinek, aki igazából gratulált, illetve nyilván a vezetőség részére is, hogy én azt gondolom, nagyon sokan megérdemelnék ezt a díjat, még rajtam kívül van, nagyon sokan, sokat dolgoznak. Az én feladatom pedig, hogy itt a testnevelés órákon kívül, illetve az iskola életén belül az iskolai kézilabda csapatoknak a tulajdonképpen versenyeztetése a diákünnepi versenyrendszerbe. Ezt már 2001 óta csinálom, nem itt ugyan, hanem nyilván más iskolákban is dolgoztam, és hál' Istennek volt szerencsém nagyon jó diákokkal, nagyon jó sportolókkal és nagyon jó csapatokkal dolgozni. Az elmúlt évtizedben az országos elődöntőig minimum eljutottunk, ahol minden esetben dobogós eredményeket értünk el. Az országos döntőkben pedig több érmes eredményeink is vannak, ami nem feltétlenül az én nevemhez fűződik, hanem vannak még ugye kézilabdás kollégák, illetve nyilván az elődeink is, akik nagyon sokat tettek az Arany János Gimnáziumnak a kézilabda életéért.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Thank you.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.